Sziasztok, ez itt a Karanténgaz 95. epizódja. Két dolgot szeretnék elmondani, mind a kettő az adás minőségével lesz kapcsolatban. Az egyik az az, hogy mostantól kezdve igazán hiteles a Karanténgaz név, ugyanis tegnap teszteltem egy pozitívat, úgyhogy jelen pillanatban 10 napos karanténom első napját töltöm, és már kezdek egy kicsit megbolondulni, de maig van 9 arra, hogy teljesen katasztrófa legyen. A másik szintén a minőséggel kapcsolatban, mivel hogy derék szolgáltató, akinek régen 3 betűje volt, mióta több betűje lett, azóta katasztrofális, eljutott arra a szintre, hogy miközben hónapok óta könyörgöm nekik azért, hogy stabil szolgáltatást nyújtsanak, most igen stabilan nem nyújtanak szolgáltatást. Köszi! Remélem a többiek jobban vannak. Itt van például a karanténka sajtósa, Szabó Máté. Hello, Máté!
Szia Galuska, sziasztok! Hát figyelj, azért az, hogy már a 95. adásnál járunk, ez azt jelenti, hogy már kb. 120 millió forintot költöttünk erre a műsorra, és nagyon jó lenne, ha nagyon sok támogatónk lenne.
Igen, egyébként szégyellje magát, aki a nem létező Patreonunkon még nem fizetett semmit.
Csak vicceltem egyébként, szia Galuska, tényleg üdvözlök mindenkit, nagyon jól érzem magam, és az az igazság, hogy Galuskának már ezzel nagyon sokszor megköszöntem a múlt heti karanténkasztot, mert ráindultam a filmes könyvekre azóta, és a Remény rabjait már el is olvastam, és rájöttem, hogy nem rossz a film után a könyvet olvasni, méghozzá azért, mert akárhányszor leírta Stephen King, hogy hogy néz ki Tim Robbins karaktere, illetve Morgan Freeman karaktere az ő könyvében, vagy az ő fantáziájában tök máshogy, mint ahogy ők, mert a Tim Robbins karaktere egy alacsony és vékony ember, Tim Robbins pedig van vagy 2 méter, míg Morgan Freeman karaktere egy ír férfi, vörös hajjal, és igazából ennek ellenére én az egész könyv alatt végig bennük láttam a fantáziámban ők voltak ott, úgyhogy igazából nem olyan rossz film után is. Film után sem elolvasni egy könyvet, és olvasson sokat mindenki, és nézel jó filmeket.
Köszönjük szépen. Hát itt van fantasztikus barátunk, aki azt hiszem, a kinek volt szarabb hete múlt héten versenyben próbálna engem tromfolni, de én tromfoltam végén őt egy pozitív teszttel. Attila, hogy vagy csillagom?
Hát ez mondjál, is
öt ér, mondj 5 érvet arra egyébként, hogy miért nem te vagy a legszerencsétlenebb a múlt héten?
Mert aztán elkezdte a csapat azt a javítást, amit vázoltam adásból, hogy majd az Union Berlinnek és a Benficának rúgunk 8-at, aztán mindenki elhallgat. 5 már megvan belőle. Nem lett pozitív az első tesztem, miután a tiéd pozitív lett. Még 3-at kéne mondani. Süt a nap.
Nehéz mi?
Süt a nap jelen pillanatban.
Figyelj, ne terrorizálja engem olyanokkal, hogy mi történik kinn.
Jó, én is bent ülök a szobában, és szolidatálok veled pillanatnyilag. És akkor már csak egy van.
Igen. Nagyon az jól ért
az
magad, magad
az, hogy egyelőre bárki is tesztelt pozitívat közülünk, senki nem került szerencsére kórházba.
Köszönjük szépen. És itt van velünk Fülöp Marci is. Hello, Marcus!
Hello,
hogy vagy, csillagom?
Hát megmondom őszintén, hogy szarul.
Na.
Mert én hosszú idő után először tegnap meglátogattam egy szórakozó helyet, kihasználva azt, hogy ma csak 11-kor kellett fölkelnem, meg hogy most vasárnap este bulik voltak, ilyen Halloween-i, meg mit tudom én.
De minek öltöztél?
Semminek nem öltöztem, mondjuk egyébként.
Igen, mondjuk az a ritka szerencsés vagy egyébként, akinek még maszk se kell ahhoz, hogy egy izomkolosszusnak látszunk.
Hát ez az. Nem, és...
Tényleg egyébként, hát, Marci, figyelj, amikor még sportoltál, akkor volt olyan, hogy így levérték, hogy hány kiló izom van rajtad?
Volt egyébként, hát majd de ezt adáson kívül beszéljük meg, most engem nem kell kezdeni ez az izélni.
Ja, nem,
mit szégyellősködsz már, büszkék egyenlő.
Ez csak így eszembe jutott.
De az, hogy hány kiló egyébként olyan nem volt, olyan volt, hogy mi az izom százalékod, tehát hogy a test. Na, tehát mi az izom és a zsír százalékod.
Jó, rendben.
Ahogy ezt egy tanult professzor mondta, ez testsúly kilogram, nem, Galuska?
Igen. Ki volt az?
Acsai.
Ja.
Úgyhogy nem ölt, hát részegnek öltöztem igazából.
Ó, na, veszély.
Szép. Az a legjobb álca.
Igen, nem volt rossz egyébként, de most viszont rossz, úgyhogy...
Úgyhogy most megadálom. Volt érezés?
Micsoda? Egyszerre kérdeztetek.
Kérdezzen a Galus előbb.
Volt éneklés?
Biztos volt, mert most nem annyira van hangom, úgyhogy valami volt.
És lesz száraz november? Most motivált vagy rá így egy ilyen november, másnapos november egyel?
Egyébként nem, különösebben, de száraz október volt, mert hogy nem nagyon volt semmiféle ilyen tevékenység, úgyhogy most lehet, hogy a november meg majd kevésbé lesz száraz, meglátjuk, nem tudom.
Attila, te öltöztél valaminek Halloween-re?
Persze, sietős táskás ember, aki vonattal oda-vissza megjárta az Ács Budapest távolságot a tervezett csak oda ellenére. Úgyhogy csak ennek öltöztem be. Hát, másnak nem.
Na, mert ha már maszkviselés, és nem csak az utcai, vagy a Halloween maszk, ma van annak az évfordulója, hogy az NHL történetében először egy kapus, név szerint Jacques Plant, maszkkal az arcán lépett a jégre. Ennek rövid története úgy néz ki, hogy Jacques Plant már eleve azért került a Montreal Canadienshez az 50-es évekbe, mert a Canadiens első számú kapusának eltört az orrát a korong. Aztán Plant egyszer csak gondolta, hogy edzésen elkezd maszkot hordani, de az edzőjének ez nagyon nem tetszett. Egészen addig, amíg egyszer egy meccsen, meccs közben tört az orra Jacques Plantnak, aki azt mondta, hogy csak úgy áll vissza, hogyha fölveheti a maszkot. Fölvehette a maszkot, visszament. Onnantól kezdve a Canadiensnek egy 18 meccses győzelmi sorozata lett, ami akkor szakadt meg, amikor egyszer az edző megkért, hogy figyelj, hagyd már a francba ezt a maszkot, vedd már le, mindenki rajtad röhög. Levette a maszkot, elvesztették a sorozatot, azóta Plant hordhatta a maszkot, aki egyébként nagyon sokat mondom, hogy maszkot. És ez most épp nem a állat. Na minden.
Lehet, hogy ez volt cikk
Jim Carrier
fejedben. De engem nagyon megleptél. Én azt hittem, amikor ezt leírtad az adásmenetbe, de most ez rohadt cikki lesz, de nem baj, meg elmondom, megalázom magamat, hogy ez egy évvel ezelőtt történt, és azért, mert hogy a Covid miatt először védett szájmaszkban egy kapus jégkorongban. Én nem tudom, nekem ez így tűnt, amikor ezt leírtad, úgyhogy ez van. Akkor kiderült, hogy ez 70 éve volt, vagy mikor?
Igen.
Most nagyon csúnyán
néz a Galus. Most pillanatra szalul érzem magam, de semmi baj.
Nagyon csúnyán néz a Galus, hogyha
jó, nem nézek senki. Nagyon csúnyán. Figyelj, nézegessél Teri Szócsákról képeket, és a következő műsorban pedig lesz egy Teri Szócsák kép, szerintem azonnal fel fogod ismerni, hogyha le tudod majd egyszer véletlenül betűzni. Arról szeretném, hogyha 2 percet beszélnél majd levegővétel nélkül a jövő heti műsorban. Köszönöm szépen. Maszkra szükségük volt a kapusoknak, mert így is elég bolondok, képzeljétek el, összetört arca, amilyenek lehettek. Nektek van olyan, amire ha így ránéztek, akkor el sem tudjátok képzelni, hogy a francba tudták sportolni úgy, hogy nem volt rendes védőfelszerelésük, vagy bármi ilyesmi?
Nekem a én teljesen sokkot kaptam ettől, hogy ők ered. Én azt hittem, hogy nem annyira voltam a jégkorong háttértörténetével tisztában, én nem tudtam, hogy ők nem rögtön maszkban kezdtek el védeni. Enkem ez sokkoló volt, hogy... Tehát számomra ez teljesen elképzelhetetlen, hogy egy korong repülhet bármikor az arcod felé, és te azt ne védjed. Tehát számomra ez egy ilyen teljes... De most utána olvastam, amit mondtál, én igen, nézegettem ilyen képeket, és pontosan ezért mondom azt, hogy nem tényleg érthetetlen ez. Szerintem, hogy az korábban nem volt, meg hát azért Mike Myers, Jason Voorhees-on is jól állt a hockey maszk legalább.
Nagyon szép Halloween alkalmával néztetek horrorfilmeket?
Nem.
Nem.
Én hármat, de én most ráérek.
Nem az jutott eszembe, egyébként... hogy... Mondjad Attila.
Mondjad nyugodtan.
Nekem erről az jutott eszembe, hogy számomra az volt rettentő furcsa, amikor azt megtudtam, hogy az országúti kerékpárversenyeken a versenyzők egyáltalán nem olyan régen még bukósisak nélkül versenyeztek. Tehát nekem az nagyon szürreális. És hogy azért olyanokat tudnak esni, hogy hihetetlen, és hogy nem tudom, tizen, vagy talán, nem tudom, majd az Attila biztos, hogy meg fogja mondani, hogy pontosan mikor kezdtek el bukósisakot használni, de hogy ez nem volt annyira régen.
Hát ők voltak, akik ezekkel a kis simlis sapkával mentek, nem?
Igen.
Igen, kb. Annyi volt. És pláne az még az időszak volt, amikor azért a Tour de France-on simán csináltak olyanokat, hogy hopp, ő most túl jól áll, lőjük. És tehát a direkt baleset okozás is divatos volt akkoriban. Igen. Ami egyébként katasztrófa.
Én azt tudom, hogy nyilván ugye a bukósok, meg minden és mi az onnantól kezdve még inkább előkerült, amikor történt egy ilyen 10-15 éve pár baleset, tehát akár a Tour de France-on is talán volt olyan halálbaleset, hogy lezúdult valaki így a kanyarból, és nem tudott érd maradni, és már bukott egy akkorát. De én nekem érdekes, ha nem a bukós jutott eszembe, hanem nekem a boxkesztyű az, ami nélkül nagyon nehezen tudnám elképzelni az ökölvívást. Pedig bármilyen furcsa, még ma is rendeznek úgy boxmérkőzéseket, hogy nincs rajtuk kesztyű. Tehát Pauli Marinaggi például az utolsó boxmeccsét az csupaszöklű ökölvívásban vívta, mondjuk az elmúlt 5 évben valamikor.
Ugye, hát de vannak ilyen tavaly csajmeccseket is, azt hiszem Paige Vincent volt az, aki ott hagyta a UFC-t és elment pusztak kezű ökölvívónak, a teljesen hülye.
Bocsánat, megkeste van, hát Fabio Casartelli volt az, aki a túron 95-ben meghalt, olimpiai bajnok volt. És onnantól kezdve erősödött fel nagyon az, hogy bukossakot kell használni. A visszatér a boxra is, ugye a box az 1904-ben már ez így szerepelt az olimpiai játékok műsorán, és azóta ugye ez a hivatalos formája az ökölvívásnak. Amiből állandó balhé van egyébként a boxban, az nem is annyira a kesztyű, mert ezt nagyon mindenki elfogadta, hogy azért ebben jobb egy picit, hanem az a fejvédő, ami meg ugye csak amatőrben létezik.
Nem te mesélted, hogy ott valakinek az érdeke, hogy ott mindig maradjon fejvédő?
De én meséltem. Nem a mostani vezérkarnak volt az érdeke, hanem a 2-vel vagy 3-mal ezelőttinek, amikor az elnök, vagy az elnöknek, vagy az elnök egyik nagyon közeli rokonának volt olyan sportszergyártó cég, ami gyártotta ezeket a fejvédőket, és ezért nem lehetett eltörölni. Ez az a pakisztáni, vagy pakisztáni, tehát Anwar Chaudhry-nak hívták az elnököt, aki gyakorlatilag egy ilyen hát pasaként, szultánként, nem tudja, hogy fogalmazzaként, uralkodott az egész sportágon, és amikor már ilyen megrodjant az egészség állapot egy kicsit, akkor volt olyan világbajnokság, amikor ilyen daruval emelték be a trónszékét a páholyba. Tehát, hogy ilyeneket megcsináltak vele. De csak ő volt az, akinél ugye, gyártották a rokonok a fejvédőt, és hát nem lehetett letenni a fejvédőt. Ugyanakkor a fejvédő, ez nyilván védi az amatőröket, persze, aláírom. Viszont az egyik legnehezebben sztárolható sport, hogy az amatőr boxoló lesz, hiszen nem tudsz az alatt arcot társítani a meccséhez, miközben nyújtja a sport teljesítőt.
Azért ebben még a vívók szerintem vitatkoznának.
Igen, de a vívók nem igaz, tehát a vívók azért elég sokat leráncigálják meccs közben, akár hisztinél, akár időkérésnél, akár időhúzásnál egyébként a sisakot, tehát.
Most már azt amúgy figyelik, hogy ne nagyon lehessen.
Ja, tényleg itt van egy szakember is.
Hát ez túlzás, szakember nem vagyok.
Szakcsaládtag, így jó?
Én mondjuk
igen. Beraktam Teri Szócsakot neked egyébként a csetbe, hogyha gondolod, akkor nézd.
Martit egyszer dicsére meg, azt is kikéri magának. Ezért ez nagyon-nagyon kemény.
Nem, jó, hát figyelj, meg kell nézni, hogy ki dicséri.
De
Attila nem tudja, mi az.
Nekem még az jutott egyébként eszembe ugyanerről a témáról, ha már, hogy ugye a Forma 1-be most egy vagy két éve vezették be ezt a Glóriát és a versenyautókon, és az egy olyan dolog, hogy ugye az pont most egy pár futammal ezelőtt bizonyosodott be, amikor ugye Verstappen kocsia gyakorlatilag Hamilton fején landolt, hogy azért annak milyen jelentősége van, és milyen védelmet biztosít a versenyzők számára, és nekem az is meglepő, most már ennek tudatában, hogy egyrészt, hogy ezt csak most vezették be, hogy erre most jöttek rá, hogy ez egy szükséges és egyébként hasznos dolog, és illetve az, hogy milyen tiltakozás övezte ezt a versenyzők részéről is először, meg gondolom sok rajongó részéről is, és hogy azért most már, hogy volt ez az incidens, és ugye Hamilton maga is kiírta a Twitterre, vagy az Instagramra, hogy ő is szkeptikus volt a Glóriával kapcsolatban, de hogy most rájött, hogy azért lehet, hogy ez az életét mentette meg. Ez is egy olyan dolog, hogy most már nekem furcsa lenne elképzelni az autókat enélkül.
És el tudod képzelni a labdarúgás fejelés nélkül?
Nem, az nekem egy nagyon furcsa gondolat, hülyeségnek tartom.
Igen, de ugye ott is lehet már olyan híreket olvasni, meg olyan elemzéseket, hogy már többen indítványozták, hogy a folyamatos agyrázkódások miatt, vagy az agyrázkódásnak adrászkódásnak veszélye miatt a fejjelést, fejjátékot be kéne tiltani a labdarúgásba, ami olyan alapvetően változtatná meg ezt a sportágat, mint talán még korábban soha semmi.
Én nekem ebben az a furcsa, hogy bár nem olvastam erről ilyen tudományos írásokat, de ugye az NFL-lel kapcsolatban, most ezt nyilván te jobban tudod, Galus, hogy ott ugye van az a betegség, aminek most a neve sajnos nem jut eszembe, ez az időskori demencia tulajdonképpen, amit ugye tudományosan kimutatták, hogy szorosan összefügg azzal, hogy az NFL játékosoknak mennyi ütés éri a fejét.
De ez hokiban is van, nem?
Lehet, hogy
igen, és egyébként ugyanennek a vizsgálatnak a folyamánya volt az egyébként, amikor azt mondták, hogy olyan nagyon nagy különbség nincs a között, hogyha egy ökölvívó fejét megütik, pláne egy amatőrét fejvédővel, vagy egy viszonylag gyorsan, és pláne mondjuk vízzel megszívott labdába belefejelsz.
Ezt akartam pont mondani, hogy de lehet, hogy akkor csak az én figyelmemet került el ez, de ugye nem tudtam arról, hogy ilyen kutatások születtek arról, hogy mondjuk labdarúgók agyi károsodást attól szenvedtek volna, hogy ők sokat fejeltek karrierjük során. De lehet, hogy van ilyen, mondom, csak én nem tudtam róla, hogy ilyen lenne.
Hát kutatták egyrészt, másrészt meg bármilyen meglepő is, már le is játszották az első olyan tesztmeccset Angliában, amelyen tilos volt a felelés. Tehát nagyon-nagyon kemény szabályokkal, és hogyha valaki fejjel mentett, mint például ott ezen a mérkőzésen a középkezdés után előre durrantották a labdát, a védő fejjel próbált meg menteni, a bíró azonnal lefújta, szabadrugás az ellenfélnek. Tehát így zajlott le, Anglia északi részén volt ez a mérkőzés, ahol ilyen Spenny Moor nevű településen, ahol helyi egykori futball nagyságok, meg egykori profik játszottak egymással barátságos mérkőzést. Az ötletadó az egy Judith Gates nevű hölgy volt, aki azért hozta tető alá ezt a meccset, hogy tényleg felhívja erre a figyelmet, amiről most beszélgetünk, már csak az is, mert ő családilag érintett a kérdésben, mert neki is a férje az egy profi futballista volt, de már demenciában szenved, és ő úgy véli, hogy ezek miatt a fejelési történetek miatt. És aztán ebből hozták össze ezt a meccset, ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez nem lehet kiírtani a labdarúgásból. Tehát hiába ment ki 390 szurkoló a jegyzőkönyv szerint arra a meccsre, nyilván elsőbb az érdekességek miatt. Ez biztos, hogy nem lehet ebből kiírtani. Persze az angolok előszedtek nagyon-nagyon sok tanulmányt, vagy nagyon-nagyon sok furcsa esetet, mint például az, hogy az angoloknak a legendás világbajnok csapata ugye 66-ból, abból a csapatból 5-en betegedtek meg demenciában, és 4-en el is hunytak ebben a betegségben. Ugye volt egy olyan vizsgálat, amit 8000 egykori skót labdarúgók között végzett el a Glasgow-i Egyetem, és azt hozták ki, hogy a labdarúgóknál a demencia veszélye az 3,45-ször nagyobb, mint mondjuk nálunk normálisnak tűnő állampolgároknál. És, hogyha meg Alzheimerről van, akkor meg 4. Úgyhogy ilyen tanulmányok már voltak, de hát nyilván ezt biztos, hogy nem lehet keresztül vinni a focint. Tehát ez olyan, mintha jégkorongozzák körülbelül korcsolya nélkül.
Hát pláne egyébként úgy nehéz lenne, hogy ugye eleve ez egy ilyen nagyon-nagyon tradicionális sportág, amiben a legapróbb változásokat sem nagyon szokták támogatni, hát ez meg azért van, elég komoly lenne.
Igen, tehát gyakorlatilag kiítod az egyik legfontosabb játékelemet, a másik leggyakoribb, ugye a rendesen lábbal szerzett gólok után ugye a fejes gólok a...
Azt hittem a színészkedésre gondolsz.
Nem, a színészkedés az nem arra gondolok, de láttam olyan felvételeket, az azt hiszem másfél hete volt, amikor semmi baja, nem, az kézabda meccsen volt, amikor a csávót a sipos azt hiszem melbezúdította, a Dinamo Bukarest játékosa meg a fejét fogva így örjöngött a földön, hogy ott mekkora igazságtalanság érte, sajnos kurva jól adta elő, mert piros lap lett a vége.
Viszont Attila, ne arra, hogy mi a harmadik azon a listán a láb
sarok,
és a fejét?
Sarokkal, illetve a Thomas Müller-i módon seggel szerzett gólok.
Ja, jó, mert azt akartam mondani, én azt hittem, hogy ezen a listán két dolog van, a láb és a fej.
Sarokkal, meg ilyeneket, én ezeket külön szoktam szedni, például az ilyen lehetetlen gólokat. De Thomas Müller az behozta a seggel szerzett gólok fogalmát is, amikor valakba rúgták két hete labdával, és a seggére pattant a kapuba a labda.
Ancsi János jutott eszembe, aki egyszer élő adásban mondta, hogy és akkor itt egy csodálatos bodicseket láthatunk seggel. Majd utána egyébként hogy mondtuk, hogy szép volt, Jani, akkor azt mondta, miért, mit kellett volna mondanom? Püspök falattal. Na, úgyhogy létezik a seggel kifejezés. Viszont ha már átkötöttél a kézilabdára, akkor légy szíves, meséld el, hogy mi történt.
Először is egy óriási kérdés. Azután csak rövid időre találkoztunk, és ez nem került elő. Létezik, hogy te nem kontaktáltál a Lékai vacsütörtökön?
Ezt akartam már a legelején mondani.
Valjál szint!
Így történt.
Nem szégyelled magad? Amikor
behoztad ezt a maszkos témát, Galus.
Nem szégyelled magad?
Nem. Várom az ajánlatokat.
De Galus, amikor behoztad ezt a maszkos témát, és mondtad, hogy volt ez a sorozata a kapusnak, hogy akkor nyertek 18 meccset, amikor maszkban védett, és aztán amikor nem, akkor meg kikaptak, akkor akartam erre mondani, hogy tudsz esetleg még olyasmi sorozatról, ami egy ilyen cselekedett elmaradása miatt megszűnt.
Nem tudom, mire gondolsz. Hát figyelj, ez még egy viszonylag rövid sorozat volt, ugye. Egyelőre ugye az történt, hogy egyelőre az idei BL szezon úgy néz ki, hogy a Veszprém gyer akkor, hogyha én meccsnapon bármilyen szinten kontaktálok Lékai Mátéval, és vereséget szenvedett immár másodszor, amikor ez a bármilyen jellegű kontaktus elmaradt, úgyhogy innentől kezdve várom az ajánlatokat a Veszprém szurkolóktól, hogy mennyit ér meg
nekem. Nekem a hat meccs az már reprezentatív minta, ugyanis ugye négyszer kontaktálta vele, kétszer nem kontaktálta vele a Veszprém, így győzelemmel és két vereséggel áll.
Na, és ezt gondolom, hogy ebből már ki lehet indulni azért.
Ez már egy reprezentatív minta.
Igen, hát figyeljetek, várom az ajánlatokat. Mit ér meg nektek?
Hát? Ha kontaktálsz, akkor még egy évig nem kell harmadik félidőt.
Jó, oké, ennél azért komolyabb ajánlatokat várok. Attila, mi történt a Veszprémben, Bukarestben? Azon kívül, hogy vereséget szenvedett.
Tartom azt, amit a kielce meccs után mondtam, hogy egy épülő csapatnál az ilyeneknek sajnos bele kell félniük, vagy benne van a játékukban. Bevallom őszintén, amikor a Veszprém másodszor visszajött -4-ről, és volt hátra 5 perc, akkor szembe se jutott az, hogy innen kikapnak. Tehát ott annyira szépen följött, hogy 2 perc alatt csináltak 4-0-át körülbelül, Menadi csikletet formában játszott a Zoli talán a között, és még azt is mondta, hogy úgy játszott, mint a Kielce elleni elődöntőben 2019-ben talán. És nem mutat semmi arra, és aztán utána megjött az, hogy egy technika hiba itt, egy ott, és a Veszprém rosszul jött ki a mérkőzésből. Ami nagyon-nagyon biztos, és az érződik is a Veszprémen, hogy a szurkolói támogatás nekik mennyire sokat jelent, akár otthon, akár idegenben. Az idegenbeliről te tudsz mesélni, te voltál ott, még hogyha a Portóban nyilván nem is az ő hangjuk hallatszott elsőben, ezért a portói tábor se egy szar. De hát az itthonit meg láttuk, hogy azért az plusz pár gólt, plusz erősebb koncentrációt, meg erőfeszítést jelent náluk. Most persze lehetne olyanokkal jönni, hogy Mászkos sérülése, vagy a meccsen ugye Lauge szintén megsérült és kiszállt legalább 4 hétre, hogy Sipos piros lapja, de bevallom őszintén, ez nagyon szimpatikus. Ez is nagyon szimpatikus az idei Veszprém, hogy nem kenik semmire. Egész egyszerűen benne van a játékban. Nem, nincs az, hogy van egy szezonod és 100 tét meccs, de mind a 100-at meg kell nyerni. Nem lehet mind a 100-at megnyerni. 2 kell majd mindenképpen megnyerni, Kölnben június közepén. És akkor oké. Okay.
De te ezt a Dinamo Bukarestet egyébként hova sorolod erősség alapján? Hogy szerintem a BL egyik fekete lova ez a csapat. Vagy te hogy érzed?
Ugye a Kielce is megégett ott Bukarestben.
Hát, tökre első a csoport. Van a Kielce égett ott, meg a Veszprém egyelőre. Igen. Tehát nézd, ez a Bukarest nem egy rossz csapat. Tehát szerintem sokak szemében alul értékelt csapat, mondom, Dinamo Bukarest, meg román férfi kézilabda, na erről a kettőről együttesen senki nem nagyon hallott. De ennek a Dinamo Bukarestnek először is van egy irgalmatlanul jó edzője, aki az előző szezonban még BL-t nyert a Barcelona. És oda tudott vinni játékosokat, és igen, megint kiderült az, hogy bizonyos kézilabdázóknak a Veszprém elleni, vagy a Barcelona elleni az év meccse, a Veszprémnek meg ez egy meccs a 100 közül. És ez ki tud jönni ilyenkor így? Figyelj, ez a Veszprém összességében így is jól járt ezzel a fordulóval, mert azért a Paris Saint-Germain az szépen leszakadt most már az első háromról.
Na, akkor egy pillanatra ugorjunk át a nőkhöz, mert ott is van egy olyan meccs, amiről szerintem megint csak nem kell sokat beszélni, és mindig az lesz a vége, hogy a Győrről nem beszélünk. De mit mondasz egy 41-19-es győzelem után?
Azt, hogy megnézném ezt a szévehoz, hogy a magyar bajnokságban hol végezne, meggyőződésem, hogy nem lenne 1-3-ban.
Ja, hát így eredmény alapján középmezőnek tűnik, de hát ez is csak egy meccs.
A Debrecen biztos, hogy jobb náluk még, a 100%. Tehát azt merem fogadni. Figyelj, nem lennék meglepve, hogyha ha lett volna olyasmi felvetve a Győrnél, hogy na, az a cél, hogy most ne kapjunk 20 gólnál többet. Most csak számokat mondok, nehogy félreest. Simán lehet, hogy volt valami ilyen cél, főleg az első fél időnek az elképesztő végeredménye láttam, meg védekezése láttam. Tehát azért az, hogy egy fél idő alatt kapsz 9 gólt és lősz közben 20-at, egy első fél alatt, az elég ritka.
Hát mi meglátjuk, hogy ki fog táncolni, énekelni, fekvő támaszt nyomni valami hit tetején.
De reméljük, hogy lesz róla felvétel.
Hát ezt neked kéne intézned.
Jó, igyekszem.
Ha valaki egyébként érdekel, szolgálati közlemény, Barta Zoltán elérte a vonatot Liverpoolba, úgyhogy úton.
Nekem is küldött képet a vonatról. Most szerintem figyelj, egy fél ország lélegzett fel. Basszus, a Zoli megcsinálta, elérte a vonatot.
Én is azt gondolom.
Mennyit utazik most? Meccs. Egy olyan 2,5 órát, 3 órát utazik?
Hát Liverpoolba. Most valami olyasmit, igen.
Ja, tehát Liverpoolba Bajnokok Ligája meccset fog közvetíteni Zoltán.
Ezért nincs most velünk.
Igen, nagyon hiányzik. No, maradjunk női vonalon. Melyik a nagyobb, sőt, egyébként nem, kicsit mixeljünk. Melyik a nagyobb siker, Attila, szerinted? A Fradi győzelme, a tavalyi BL döntős ellen, vagy a Szeged győzelme a jelenlegi csoport első ellen?
Mi van? Várjál, tettem minden stimmel.
Na, mit basztam el?
A Fradi most nem, a Budus most nem játszott döntőt. A Fradi tehát az előző szezon döntőseit azt nem most verte meg a Fradi.
Ja, akkor egy héttel le vagyok maradva.
Aha.
Na, jó van.
Mert most van a Budusnosztot verték meg idegenbe.
De a kérdés az jogos.
De hát a kérdés ettől még jobb egyébként.
A kérdés jogos, a Szegedi. Tehát a Szegedi a nagyobb tett, elnézést mindenkitől. Ez a Budusnoszt, ez egy atomjaira hullott csapat pillanatnyilag, amelyiket el lehet mondani ezzel a Ferencvárossal kapcsolatban, hogy meg kellett vernie ennek a Fradinak. Tehát persze a Fradi múltjából tudjuk azt, hogy nagyon gyakran pont az ilyen meccseket hajlamosak elbaltázni, és az ilyeneken megy el az adott esetben a jobb helyezés, tehát nem egyszer volt már rá példa. Most viszont tök jó volt látni, hogy mennyire odafigyelve és mennyire koncentráltan hozták le ezt a találkozót. A Szegedét azért mondom nagyobb dolognak, mert azért az Aalborg egy nagyon egyben lévő, már Palmarssonnal felálló, most lassan majd megint második számú észak-európai szupercsapattá avanzsáló gárda lesz, hiszen ugye a Kolstad projekt miatt majd előbb-utóbb a norvégok jönnek. De hát ezt a Szegedet ugye láttuk az Elverum elleni meccsen, és azóta úgy nagyon nem tudta senki hova tenni. Láttuk a Kiel ellen 40 percig, hűha, agyonverve lenni, talán ez egy jó kifejezés, ugye azt hiszem mínusz 9-en álltak, és aztán láttad most meg azt, hogy tulajdonképpen végig kontrollálták az Aalborg elleni mérkőzést, és igazából egyszer sem érezted azt, hogy hú, itt baj lehet. Azt meg külön meg kéne említeni, hogy amikor oda mentünk a meccsre, és ugye találkoztunk Süli Robival, aki a szegedieknek a média nagyfőnöke, beszélgetünk, és kérdeztük tőle Marcival, hogy hát Bombács mennyit fog játszani. És mondta Robi, hogy hát figyeljetek, hogyha ha 2x5 percre be tud állni, helyettesíteni Mártinst, az már tök jó lesz, de már csak akkor áll be, amikor vészhelyzet van. Most ehhez képest a Bombács beállt, és úgy játszott, mint egy isten, kis túlzással.
Igen, akartam kérdezni, kit koronáztál volna meg a meccs után, Miklert, Bánhidit vagy Bombácsot?
Az előzmények ismeretében Bombácsot. A meccs alapján X-re hoztam volna Miklert és Bombácsot.
A Mikler, ahogy védett, az abszolút tehát... korrá leszi magasságokba emeli, hogyha mármint úgy értem, hogy az elmúlt mérkőzések korrá leszi magasságra, mert egyébként nyilván van ő, vagy kell, hogy legyen ő azon a szinten, meg van is, de hogy amit korrá lesz mondjuk nyújtott Veszprémben a Barca ellen, a Paris Saint-Germain ellen, és még egy pár mérkőzésen, azt gondolom, hogy ezt most Mikler is megcsinált a Szegeden, tehát ezt a meccset szerintem ő azért nagyban hozta a Szegednek, nyilván Bombács fantasztikus játéka is kellett hozzá, de az a támasz, amit Mikler adott a kapuból a csapatnak, azért az nagyon, nagyon komoly volt.
Igen. Amit meg még úgy ne felejtsünk el a múlt heti kézi bélek kapcsán, hogy nem tudom, mikor lehetett a szezon ezen szakaszában úgy ránézni a két csoport tabellájára, hogy egyik csoportban első pont előnnyel FTC Real Cargo Hungária, másik csoportban első pont előnnyel Győri Audiató KC. És két veretlen csapat van összesen a férfi és női, vagy a férfi és női mezőnyben mind a kettő magyar. És mind a kettő zöldfehér.
Na.
És a Máté zöldfehérben van.
Nem is tudtam, hogy a haladásnak van.
A Real Betis.
Mi van a pólódon? Na, ha már te... Ó, Boston Celtics. Na, ha már Barci behoztod.
Nem Celtics, hanem Celtics.
Ja, tényleg. Mindegy, félig jó volt.
Celtics. Mit hoztam be?
A spanyol futballt. Akkor na, meséljétek már el, hogy kirúgták Koemant. Ez tök jó. Mármint nem. Bár egyébként szerintem ez már neki is jó. Teszem hozzá.
Egyetértek.
Én azt gondolom, hogy van az a pillanat, amikor úgy mondják, hogy figyelj, holnap nem kell bejönni dolgozni, hogy ő azt mondja, hogy fúj, de jó, és nem csak azért, mert tudja, hogy kifizetik azt a pénzt, hogy a szerződése végéig jár, hanem egy olyan teher kerül le a válláról, amivel nagyjából senki nem tudott volna mit kezdeni, majd a helyére, hát egy pillanatra úgy tűnt, mint hogy a Csávit kinevezték volna, aztán kiderült, hogy hát ott viszonylag komoly összegeket kéne megmozgatni az éppen Csávit alkalmazó arab klubnak, és szerintem a Barcelona most nem az a csapat, amelyik bármire is nagyon sok pénzt tud tenni. Mit láttok?
Amúgy az edzőfizu az beleszámít ezekbe a korlátozásokba? Ami a... Vagy az független ettől?
Hát figyelj, az, hogy a Koemannak fizetnek több millió eurót a kirúgása okán, az biztos, hogy növelni fogja a Barcelona adósságát. Ugye, amire te gondolsz, legalábbis én arra tippelek, hogy te arra gondolsz.
Erre a spanyol szabályra, ami miatt állítólag a Messinek mennie kellett.
Attila, figyelj, maradj légy szíves szerepen belül, jó? Mert hogyha azt mondja, hogy mégsem arra gondolt, akkor majd mondasz neki, hogy nem. Figyelj, akkor te arra gondolsz, amire én akarom.
Nem, én bevallom őszintén, én azt hittem, hogy a financial, nemzetközi financial fair-re gondol a Máté, de az a korlátozás szerintem igen, mert hogy mintha a stábfizetésen is beletartozna, de ha nem, tulajdonképpen akkor is teljesen mindegy, mert érted, a másfél milliárd eurót eltüntetni, amit úgy kezdesz, hogy kifizetsz Koemannak, hát szerintem egy 4-5 milliót biztos, alsó hangon, aztán Xavier fizetsz lelépési díjként, amennyit a katariak mondanak, az legyen mondjuk legalább 2 millió megint, tehát hogy egy helyzetet úgy próbálsz megoldani, hogy mínusz 7, ahol neked az lenne a cél, hogy ez plusz 77 legyen inkább, az szerintem elég jó ostoba.
Én egyébként az egészről azt gondolom, mármint a Barcelona edzőváltásáról és Koemanról, hogy ez egy én azt gondolom, hogy kockázatos dolog volt, vagy lenne, vagy lesz most Xavit kinevezni a Barcelona élére, és mégpedig azért, mert szerintem ennek a csapatnak jelenleg az első és legnagyobb problémája az nem az edző kérdése. Most nyilván a Barcelona szurkolók majd megmondják, hogy Koeman egy megfelelő vagy nem megfelelő ember erre a posztra, viszont szerintem ebből a csapatból a jelenlegi keret összetételt figyelembe véve se Xavi, se Guardiola, se Klopp, se a edző fejedelmek bármelyike nem tudna egy nagyjából ennél jobb csapatot összerakni. Tehát most csak benyitottam itt a Alaves elleni összeállítását a Barcelonának. Mingueza, Eric Garcia, Gavi, Nico, Sergino, Dest, Memphis, Depay, most ez 6 játékos a Barcelona kezdőjéből, aki szerintem messze-messze elmarad attól a szinttől, amit egyébként a Barcelona képvisel és képviselt ez idáig. És akkor mellett...
Mondanám, hogy kettőt ismertem, de a Memphis meg a Depay az ugyanaz.
Hát ez az. És akkor mellettük még ott van az a Piqué, Jordi Alba, Busquets és Agüero, akik egyébként nyilván jó játékosok, de hát azért ők meg már valószínűleg a karrierjük csúcsán túl vannak bőven. Tehát, hogy és szerintem kinevezni Xavit, akivel nyilván egy fantasztikus edzőt akarnak majd csinálni, talán egy ilyen Guardiola kettőt, vagy tehát ha azt a vonalat szeretné majd nyilván továbbvinni, az azért gondolom kockázatosnak, mert simán benne van, hogy ezzel a kerettel ő is ezeket az eredményeket éri majd el, mint Koeman, és őt is kirúgják, mert kénytelenek lesznek egy év múlva, vagy fél év múlva, és akkor mondjuk én azt tudom elképzelni, hogy olyasmi lesz, mint a Pirlo volt a Juventusnál.
Marci, hadd kérdezzek valamit, ha nem haragszol meg miatt. Tényleg kérdés, mert érdekel.
Jó.
Hogy ugye a Barca keretét, meg a Barca pénzügyi ezért nyilván úgy lehet jobbá tenni, ha nagy pénzű játékosokat elkezdett szépen kitakarítani a francba. Helyettük ugye te nem tudsz vásárolni, mint klub, hiszen nagyon nincsen pénze, mert az a célod, hogy tűtesd az adósságodat, ergo mínuszban vagy. Ugye ilyenkor azt mondod, jól értem, hogy te azt mondanád, hogy nevezd ki azt az edzőt, aki ezeket a fiatalokat, akiknek jönniük kell fölfelé az akadémiáról, meg az utánpótlásból, a legjobban ismeri?
Én alapvetően azt mondom inkább, hogy én azt gondolom, hogy nyilván a Barcelona lehetőségeihez mérten ez a keret most adott, és szerintem egyrészt, amit mondasz, vagyis én azt gondolom, amit mondasz, hogy érdemes lenne azt az edzőt kinevezni, és lehet, hogy ez Xavi, tehát ebből a szempontból akkor nyilván ez oké. Okay. Bár nem tudom, hogy a Xavi egyébként mennyit töltött a La Masián, és hogy mennyire ismeri a mármint, hogy edzőként úgy értem, tehát mondjuk onnan most kijövő gyerekeket. De én szerintem az a kockázati tényező ebben, hogy én aztól félek, hogy Xavi ebbe belebukik. Tehát, hogy a csapat építéshez az, hogy ezeket a játékosokat, Gavit, Nikót, stb. Kineveljék arra a szintre, amilyen szintre mondjuk hozni kell őket egy Barcelonához, ahhoz az nem lesz, tehát ahhoz több idő kell, mint amennyi türelme van majd a Barcelona szurkolóinak, meg a vezetőségnek.
Alapvetően egyetértek a türelem hiányával, mert ilyen helyen biztos, hogy nem lesz türelem. Ugye Xavi a Barcelonánál 2015 óta nem járt.
Ezért mondom.
15-ben ment el Katarba.
Igen.
Ott játszott úgyhogy 19-ig, és utolsó egy-két hónapban már játékos edzőként tolta, azóta ott edzősködik. Tehát, hogyha elkezdünk matekozni, ez ugye már is nézzük 6 év. Tehát ő gyakorlatilag azokat, akiket most föl kéne hozni baromi gyorsan az egybe, azokat nem ismeri.
Na, én is ezt gondolom.
Hogyha, hogyha építkezni kell, akkor Szerzsi egy jobb megoldás lenne. Akkor viszont gondoljuk tovább ezt a helyzetet. Vele kerülhet-e a Barcelona egy olyan ördögi körbe, hogy kinevezi most Szerzsit, de megegyezik Xavival, hogy amikor lejár a szerződése, mondjuk az még jó egy év, mert ugye a katari VB után jár le a szerződése, és akkor utána gyere te a Barcelona, te lesz a Barcelona edzője. De mi van, hogyha addig a Szerzsivel elindul úgy a szekér, hogy látszik azt, hogy valamit már tudnak nyerni vele, és nem kell hozzá semmi.
De várjál, most jelen helyzetben mit értesz az alatt, hogy a Barcelonánál elindul a szekér?
Hát, hogy mondjuk
nyernek két meccset egymás után?
Nem. Az, hogy nálam ez azt jelenteni, hogy igen, muszáj lenne azt kimondani, hogy ezt a szezont, ezt kénytelenek vagyunk feladni. Egy dologra figyelünk a kupára, meg arra, hogy a bajnokságban vagy legyünk négybe. És a következő szezon rajtjára legyen egy olyan ütőképes csapatunk, amely már versenyképes. Nálam ezt jelenteni. Én ezzel már elgondolkodnék azon, hogy Szerzsinek adnék hosszú távú szerződést.
Én egyetértek Attilával, hogy én azt gondolom, hogy ha én ülnék ott, ahol a Barcelona döntéshozói, akkor én azt gondolnám, hogy az a logikus lépés, hogy most inkább Szerzsivel menni, és Xavit hagyni még fejlődni ott, ahol van. És én egyébként nem is kötnék vele még semmiféle szerződést. Én azért azt gondolom, bár egyébként lehet, hogy ez naív gondolat, hogy azért Xavit edzőként más klub jelenleg még nem fogja megkeresni, így innen Európából. De ez lehet, hogy téves, de én szerintem, ugye ő azért még azt nem mutatta meg európai szinten, hogy egy bármilyen jó edző lenne, tehát szerintem adja magát, hogyha ide visszatér Európába, és edző lesz, akkor az a Barcelonánál lesz. Én szerintem attól nem kell tartani a Barcelonának, hogy ők, amíg Szerzsivel mondjuk eltöltenek egy másfél évet, addig Xavi meg leül a, most csak mondok valamit, a, tudom én, a Liverpoolnak a kispadjára. Tehát szerintem idejük ebből a szempontból van. És én szerintem abban sokkal nagyobb a kockázat, hogy most kinevezik, és Xavi pedig edzőként megbukik.
De én ennyire nem becsülném alá angol klubvezető ostobaságát.
Nem, most tényleg csak egy példát mondtam.
Tehát én azt gondolnám, hogy a Newcastle, amelyik ugye továbbra is lázasan keresi azt, hogy ki legyen hosszú távon az a menedzser, akire két vödörnyi pénzt, meg egy feneketlen pénztárcát utána rá lehet bízni. Illetve a Manchester Unitednél a hülyeség határtalan. Tehát most, hogy gyakorlatilag biztosan lemaradnak ugye Antonio Conte-ról, hiszen Conte-t szeretek körülbelül ma vagy holnap kinevezik a Tottenham menedzserévé. És onnantól kezdve a United még tesz pár ilyen közepes vagy annál nagyobb ballépést, akkor már tartalatlan lesz Solskjaer helyzete. Na, de akkor már mozdítható közepesen jó edzőse lesz ott, legalábbis United szinten közepesen jó edző sem, akkor be kell vállalni egy ilyen kísérletet. Nem mondom azt, hogy Xavit vállalják be, de jellegre mondom azt, hogy ő például egy érdekes kísérlet lenne.
Hát lehet, hogy igazad van egyébként, de ez tényleg ostobaság lenne, szerintem.
Azt mondtam, úgy kezdtem, hogy
Attila,
igen.
Kevesen engedhetik meg maguknak, hogy a legfőbb riválisuk edzőjét egyszerűen kivásárolják a szerződésük.
Most várja, ezt most hát nem a legfőbb riválisa azért.
Hát jó,
szerintem a Galuska nem olyan kedves, hogy erre a helyzetre gondoljon. Hát ő szerintem a nyárra gondolt, és egy 10x millió euróra.
Na igen, valami. Hát én állam a 10x millió euróra gondolok. De egyébként azért, hogyha ezt a Xavi Barcelona dílt megnézed, azért Laportának a nyilatkozatai, azok folyamatosan finomítják ezt a helyzetet. Tehát ha ő lesz valamikor.
Ő lehetne akár.
Igen.
Arra gondolsz, hogy rövidül a mézes madzak hossza?
Hát igen, figyelj, nem. Hát lehet, hogy egyébként úgy voltak vele, hogy persze, hogy, de ő lesz, aztán utána az arab csapatnál mondtak nekik egy összeget, és akkor abból lesz az a, hát majd egyszer ő lesz, és lehet, hogyha így folytatódik egyébként, és lehet, hogyha Szerzsivel összeáll az, amiről beszélsz, akkor majd egyébként a spanyol csapatok vezetőinél simán lehet ennek a vége egy olyan mondat, hogy ki mondta valaha azt, hogy ő ide akarta jönni, vagy mi akarjuk őt.
Viszont a foci lélektanával kapcsolatban nekem egy fontos kérdésem lenne, hogy én ezt a Barcelona játékos keretet azért Spanyolországban még így is az első 3-4-be látom. Nem tudom, ti jobban értetek a focihoz. De azért valamit mégis mutat a labdarúgásban az, hogy talán mégsem csak a pénzről szól minden, mert hogy ez a keret, ez most... Tehát nem olyan erős ez a keret, mint az elmúlt években, de nem is olyan szar, hogy 6 pontra legyen a negyedik helytől Spanyolországban, és 9. helyen álljon. És valahol ez mégis azt mutatja, hogy azért foci nem csak a pénzről szól. Meg lehet, hogy Koeman nem volt annyira jó edző. Nem tudom, hogy nektek mi erről a véleményetek most, hogy ez a helyezés, ez, szerintetek ez a reális, vagy amit én mondok, hogy azért itt még vannak problémák?
Szerintem a Barcelona kerete jelenleg, és most nem a neveket és a játékos képességeket tekintve, hanem az összetételét tekintve rettentően rossz. Most, hogy 9-e a spanyol bajnokságban, az nyilván nem tudom, és valószínűleg nem, tehát ez nem reális, de az, hogy szerintem az az egybeleg, amit a horribilis fizetésért játszó, egyébként kiöregedő és már-már a motiválatlanság hiányát mutató játékosok, valamint a tehetséges fiatalok, akik viszont azért még nem szoktak bele az európai topfutballba, valószínűleg nincs is a hátuk mögött az edző, aki beleszoktatja őket, talán a rutinosabb játékosok sem nyújtják a kellő segítséget. Szerintem ez az egyveleg, ez nagyon egészségtelen, és így szerintem nagyon nehéz teljesítményt nyújtani és eredményeket elérni.
De nem az lenne egy jó
edzőnek...
Nem az lenne egy jó edzőnek...
Értem, amit kérdeznek, és azért pofázok bele.
Ja.
Nem tudni, hogy ezt a keretet kirakta össze a Barcelonánál. Szerintem a Barcelona egyik legnagyobb problémája az az, hogy egy normálisan dolgozó sportigazgató nincsen, aki felügyelte volna az átigazgatását. Ezt a keretet baromira úgy tűnik, mintha ilyen ad-hoc jelleggel dobálták volna össze. Tehát olyan érzés van az embernek, mint amiről tegnap a Törös meg a Cornél beszéltek a Dallas Sacramento Kings NBA meccs alatt, hogy volt a Porzingis trade-ből hány értelmes játékos maradt meg. Az öt is, amikor a New York Knicks megkapta az ellenértéket, hogy azok közül van, aki már az NBA-ben sincs benne, akiket ők helyehújázva elfogadtak Porzingisért. Jól emlékszem, ez a trade volt. Tehát ez a Barcelona keret úgy van összetek, hogy ennek jó neve van, ez focizott van, amikor jöjjön. Ingyen van, jöjjön. Az, hogy
100 millió ér van, jöjjön.
Á, most a nyáron azt hiszem nem vettek annyi.
Nem, most ez még a vicik.
De előtte is már voltak igen ilyen marketing igazolások. Tehát most, amikor már tudták, hogy nincsen pénz, most sem arra figyeltek, hogy legalább akkor a szerkezet oké legyen, és össze lehessen rakni egy olyan puzzle-t, hogy legalább 16-18 normális futballistán legyen. Nem csapatot vettek, hanem neveket vettek is. Ez szerintem óriási hiba volt, és ez egy nagyon-nagyon nagy különbség. Egy jól fungáló futballcsapat, mint például a Liverpool, szándékosan mondok más országból érkező csapatot, amelynek az összetétele szakmailag is rendben van, tovább megyek például analitikailag is rendben van. Tehát, hogyha azt nézed, hogy hova, miért kell passzolnia valakinek, akkor ők inkább bevállalnak egy olyan játékost, aki illik a rendszerbe, nem olyat, akinek a neve alapján lehet, hogy helye lenne ott, de a játék alapján nem.
De ez egyébként, figyelj, ez egy idő után ilyen csapdahelyzetté válik. Tehát, hogyha sikeres vagy, az a része, amikor tehát nem feltétlen hülyének kell ahhoz lenni, hogy mindig nagy neveket akarjál vásárolni, hanem egy idő után belekerülsz egy olyan csapdába, hogy variáció egy, te vagy a legjobb csapat a világon éppen vagy, bármi, akkor pontosan tudod, hogy meg tudsz szerezni mindenkit, pontosan tudod, hogy mindenki nálad akar játszani, vagy éppen te vagy a legnagyobb piac mondjuk az egész világon, és avval akarod leginkább odavinni a legnagyobb neveket. Tehát hozok neked
az NBA-ben sem működik.
Igen, tehát igen. És ott pont New York, és szerintem lehet, hogy a Máté is a Knicks-re gondolt, mert én meg a Rangers-re. A Rangers éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül megengedhette magának, hogy oda vigye magához a legnagyobb szabad ügynököket. Mindig megnézted, hogy kik lesznek most a nyári szabadon igazolható játékosok, akkor kivetted a három legnagyobb nevet, biztos lehetné volna benne, hogy az egyik az biztos, hogy a Rangersbe megy, csak éppen csapatot elfelejtettek építeni. És mondanám, hogy jót tett nekik a salary cap bevezetése, de hát azóta sem nyertek semmit. De ott már azért néha vannak olyan játékosok, akik úgy kerültek oda, mintha azon gondolkodott volna valaki, hogy lehetne ezt egy jobb csapattá tenni.
Na és hát még azért ez tényleg az egész Barcelona sztorihoz hozzátartozik, sőt, hát szerintem az egésznek a kulcsa az, hogy a nyáron a csapat elvesztette az arcát, az identitását, a játékát, a góljait, a gól, gyakorlatilag mindent. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy Lionel Messi távozásával ez a csapat, ez európai top csapatból egy középcsapattá lett. Tehát én állítom azt, hogy Messi jelenlétével, tehát ha csak ugyanez a kezdőcsapat, amit elsoroltam az imént, Sergino Dest helyett Lionel Messivel lenne ott a jobb oldali támadó posztján, akkor nem 9. lenne a La Ligában, hanem harmadik vagy második. Nem mondom, hogy első, mert szerintem a Real Madrid most nagyon jó, és jobb lenne Messivel együtt is a Barcelonánál, de ez olyan szerintem, hogy egy versenyautóból kitépték a motort, és most tolják a szerelők, és akkor hova ér oda?
Nézd, nem megkerülve, hogy a Mátének volt az a kérdés, hogy ennek a keretnek hol a helye a La Ligában. Ugye ez volt a kérdés, hogy jól emlékszem, Máté a második.
Hát papíron hol lenne?
Én azt gondolom, hogy a 38 forduló után az első négybe kell lennie ennek a keretnek. Mert azért ez a Barca még így is hosszabb a legtöbb spanyol csapatnál. Azt gondolom, hogy a Real Madridot és az Atlético Madridot nem fogja tudni semmiképpen sem utolérni. De azt tartom, hogy a Sevillával, a Sociedaddal, a Villarreallal véhetően versenyben lesz a BL helyekért, és ő oda fog érni a Bajnokok Ligájába. Lehet, hogy nem januárban.
Szerintem is a BL helyek egyike azért meg lesz, de jelenleg nem tartom a Barcelonát, de nem a keret összetétele, hanem inkább a mutatott játék, amennyit láttam belőlük, meg az ott zajló problémák miatt egy jobb csapatnak, mint mondjuk a Sevilla, vagy a Betis, vagy a Sociedad.
Te egyébként pont ez lett volna a kérdésem, mert amúgy alapvetően, ha van egy csapatod, mit akarsz? Legyen egy csomó rutinos játékosod, aki már tudja, hogy kell nyerni, és nyert eleget, meg legyen egy csomó motivált fiatalod.
Tehát és ennek én az
erre akarok, igen, tehát hogy ez a kettő legyen. És erre akartam rámutatni, hogy ez valószínűleg kumar rontottál valamit, vagy tényleg az meg is, amit Attila mondott, hogy csak a neveket igazolták, nem pedig azt, hogy ez a dolog ez így passzoljon. De hogy egyébként ennek az egészséges elegye az, ami egy egyébként még a jelenben is eredményes, de lehet, hogy most nem éppen azonnal a BL győzelemre hajtó csapat, vagy egyébként egy ilyen helyzetben lévő csapatnak pont egy ilyen egészséges, ilyen elegy kellene ahhoz, hogy a jövő is épülhessen. És így viszont, hogy nem tudják tűzben tartani az öregeket, és ők pedig nem tudnak olyan vezérei lenni a fiataloknak, hogy belőlük lehessen valami, így jön ki egy ilyen katyvasz, és én nem tartom lehetetlennek, hogy egy jó edzőváltás, ha valaki ezeket az embereket fel tudja pörgetni, meg a Messi elvesztése utáni apátiából egy kicsit fel tudja őket kelteni, akkor ebben még lehet valami, és akkor mondjuk szerintem odaérhetnek előrébb, csak ezek szerint nem Koeman volt erre a megfelelő ember.
Nekem egyébként eszembe jutott a ellenpéldának a Liverpool például, hogy ott ez az egybeleg, ez gyakorlatilag tökéletesen működik. Tehát ott, mint tudom én, Henderson, Milner személyében megvan a pályán, de most már talán, mit tudom én, ide sorolható Fabinho is, ide sorolható lassan Firmino is, az a rutin, az a tapasztalat, hogy kell nyerni futballmérkőzéseket, hogy kell nyerni bajnokságokat, stb. És akkor van mellettük egy rakás fiatal, Alexander Arnold, Curtis Jones, Harvey Elliott, hogyha éppen nem lenne sérült, Robertson, stb., aki már egyébként annyira nem is fiatal, mint gondolná az ember, és ez az egyveleg tökéletesen működik. Tehát, hogy megvannak a húzó emberek, megvannak az idősebb vezéregyéniségek, és megvannak a fiatal tehetségek, akik tolják ezt a csapatot. Tehát ez tud működni. Nagyon jól. Csak ezt össze kell rakni. És ott ez Klopp tökéletesen összerakta. Keretet is, meg az összhangot is. És ez nagyon hiányzik a Barcelonánál szerintem.
Egyetértek Marcival, viszont szerintem lassan azért is lépjünk tovább, mert van két kiváló kolléga itt a Marci meg rajtam kívül, akik lelkesen kérdezgetnek olykor, de egyébként meg vannak olyan témák, amikhez biztos, hogy legalább olyan színvonalas hozzászólásokat tudok tenni, mint amilyet most nekünk sikerült.
Jaj, hát figyelj, Attila, nem, ne haragudj, én soha nem mondom.
Ilyen színvonalas.
Hogy olyan színvonalasat tudja mondani, mint te. Olyat, mint a Marci talán. Szóval menjünk tovább. Úgy veszed, hogy elkúmantottuk a lehetőséget. Na, figyelj Attila, vondd meg nekem, hogy kinyeri a német kupát.
Borussia Dortmund.
Jó, rendben, köszönjük. Szépen tegyetek rá pénzt. Néztél hajnalba baseball meccset?
Aha.
Jó, a többieket nem merem megkérdezni egyébként, úgyhogy ez szerintem megint egy rövid beszélgetés lesz. Máté, nem néztél baseball meccset véletlenül hajnalba?
Nem, de tudom, hogy 3-2.
Úgy, nagyon jó.
És na, kinek figyelj, várja.
3-2 az Atlantának, és most mennek vissza Houstonba.
Tőle na, ismerd a playoff. Minden tud. Minden, hát figyelj, nehogy választod nekem.
De főképpen is a rendszert, hogy most mennek vissza Houstonba, ez egy nagyon
dicsi. Figyelj, a karanténka sajtósa tudja ezt, jó?
Maradj. 110 millióból készül egy, a karanténka.
Ennyi, 110 millió év megnézte reggel. Na, én egyébként, az van ebben a World Series-zel, hogy amikor elkezdődött, akkor az első két meccs, az, hát nem mondom azt, hogy jó volt, pokoli sima volt mindegyik. Aztán jött egy harmadik, ami megint csak mástól volt jó, mert tulajdonképpen az is egy nagyon sima volt, ahol 2-2 nyert az Atlanta, ott eléggé tönkreverték a Houstont, még akkor is, hogyha túl sok pontot nem szereztek vele. Majd utána jött két olyan meccs most egymás után, ami meg tényleg ilyen iszonyú hullámvasút. Hol az egyik vezet, aztán utána két szóló homerunnal fordítja az Atlanta és behúzza, és most, amikor ez a meccs elkezdődött, és az első inningben Grand Slam volt, tehát rögtön ott már 4 pontot csinált a Braves, akkor azt mondtam, hogy ennek így semmi értelme, le is feküdtem aludni, hogy aztán reggel lássam, hogy marhára nem az történt, amire számítottam, úgyhogy lesz még egy meccs, minimum.
Mi a kérdésed?
Hát, hogy voltál te ezzel, Attila?
Figyú,
nem kérdezek, csak felvezetek.
Ha ismered azt az éremet, ami ilyenkor szokott néha gondolkodni, az az, hogy pont jó ez így, mert 6. meccsig vagyunk bent a gridben első körben.
Tehát... És majd az utolsó pillanatban, amikor így felébredt szerda reggel, és be kell raknod a 7., akkor ott fogsz csapkodni. Akkor,
ez így történt. Nézd, én azt gondolom, hogy ilyen az egyik csapat szempontjából do or die meccsen. Úgy kezdve a meccset, hogy 0-4, ugye első inning, Grand Slam, innen visszajössz, az szerintem egészen elképesztő. Tehát én ezt nagyon-nagyon nem tudnám mire vélni másképp, mint az, hogy ha van megérdemelt győzelem, akkor az baromi nem megérdemelt.
Oké, okay, ezen a meccsen párharcom?
A párharcban én baromira ülnék, hogyha az Atlanta nyerne, még akkor is, hogyha az Atlanta talán az ESPN-en olvastam az Atlantáról azt a cikket, hogy az Atlanta évtizedekkel van a jelenleg a baseballban meglévő irányvonalak mögött. Tehát, hogy újításokat nem nagyon priorizálják, hogy a bizonyos építkezések nem olyanok, viszont szerintem vannak ebben az Atlantában tök jó történetek, tényleg kezdve Freemannel, aki egy tényleg, na a baseballban aztán főleg ritka az, hogy valaki egy franchise-ban lenyomja az egész pályafutását. Ő meg azért csak a Braves-be nyomott végig mindent, és most bedurrantott egy 460 lábas homerunt tegnap Valdeznek a dobására. Vagy ha megnézed az újonc Ian Anderson-t, aki ugye már most egy olyan playoff híró újoncként, hogy minden idők második legalacsonyabb ERA-ja van 8 meccs után playoffban, és nullázott. Hogy van, hogy x millió év után csináltak no-hit bidet World Series meccsen. Ezek mind szimpatikusak. És nem azért, mert én a Houstonnak azt a csalási részét, azt nem is veszem figyelembe így az esély latolgatásnál, vagy hogy miért örülnék az Atlanta győzelmének. Persze, mert Houstonban is vannak baromi jó figurák. Ugye tegnap akik megmaradtak a 17-es bajnokcsapatban, ugye Altuve, Correa, Bregman, Gurriel és González, 20-szor álltak oda, 9 ütést bedurrantottak, abból 6 ért pontot, meg 6-an futottak be. Tehát ők is tették a dolgukat, megjöhetünk azzal, hogy a bullpenjük melyen kegyetlen jó volt tegnap, de ettől még nekem az Atlanta valami...
Megváltoztattad a bullpen kifejezést?
Hát, basszus... tartalékdobók, de nem változtatnám meg. Tehát, ha valamit nem lehet lefordítani, ez például nem lehet.
Nem, megváltoztatná, de mert most éppen az volt a hír, hogy állatvédő szervezetek szeretnék, hogyha az MLB-ben megvált, vagyis hát a baseballban megváltozna a bullpen kifejezés. Mert...
Na jó, erre inkább. Ez csak olyan csúnyán tudnék mondani, amivel végigcsületnék véletlenül egy-két ember.
Tessék. Csak tessék.
Azért a hülyeségnek is van már határa. Na.
Ez nem volt olyan csúnyán.
Azért mondta, hogy visszafogtam magam. Ne
nem szeretem, hogyha ilyen visszafogott vagy. Na jó, rendben. Én is visszafogott voltam akkor, amikor mindig akkor történik valami, amikor adást csinálunk, ugyanez igaz egyébként a Trash Talk-ra. Ha megnézitek, mindig akkor van breaking news, amikor csütörtökön véget ér az adás. A karanténkasztal is kezd ez lenni, ugyanis egy több mint egy hetes történet már Tom Brady 600. touchdown passza és annak ellenértéke. De annyira marha jó az a sztori, hogy én úgy gondoltam, hogy beszéljünk arról, hogy kinek mi az emléktárgy, aminek nagyon örülne, ha előkerülne, ha egyáltalán van ilyen. Aki nem tudná, az történt, hogy az NFL történetében első alkalommal ért el valaki a 600 touchdown passzt, ez Tom Brady volt, óriási meglepetésre. Az elkapó Mike Evans pedig jó szokásához híven kiszaladta a közönséghez, és kiadta a labdát. Majd utána valakinek eszébe jutott, hogy bassza meg, ez volt az NFL történetek első 600. touchdown passza, szerezzük már vissza a labdát. Úgyhogy odaszaladtak az emberhez, mondták neki, figyelj, nem adnád vissza a labdát. Ember visszaadta, mondták, hogy jó, oké, meg fogunk keresni majd egy remek ajánlattal, mert azért csak ezért adunk valamit. Kapott másfél szezonra szóló szezonbérletet a Tampa meccsére, megkapta Evans dedikált meccsmezét, és kapott Tom Brady-től egy bitcoint, és még apró pénzként odaszortak neki egy $1000 utalványt a Buccaneers shopba. Ami így jó deal, volt olyan, aki megkérdezte, aki azt mondta egyébként, hogy hát nagyon keveset kapott érte, azoknak küldök egy középső újat, hogy egyáltalán szerintem az is marha jó, és én mondjuk én az a hülye vagyok, aki ezt így gond nélkül odaadta volna, és örültem volna neki, hogy hozzájárulhattam volna valamihez. Nem tudom, ti mennyit kértetek volna, és hogy van-e olyan emléktárgy, ami marha jó sztori nektek, vagy amit nagyon szeretnétek, ha előkerülne.
De várjál,
például mi van Will Chamberlain 100-as labdájával.
De várjál, mert valami ilyesmi, megkérdezték tőle, hogy mi lenne, mit kért volna, hogyha újra tárgyalhatna, és azt mondta, hogy elhívta volna Tom Brady-t golfozni. Az mondjuk egy...
Az menő. Golflabdáról van sztorim.
Nekem, ja, mondta utána, mondom én a saját focis részt.
Ja, én nézegettem, pont... hogy...
Nem, csak hogy pont nekem Bayern München-es jutott eszembe. De majd biztos lehet, hogy Attila is ezt fogja mondani.
Magyar
nem, sarka. Nem, biztos, hogy nem.
Jó.
Ezt levágtad?
Azt hittem elraktad emlékbe. Nem, egyébként csak nézegettem, hogy mik azok a sportrelikviák, amiket nagyon-nagyon keresnek, vagy amire azt mondják, hogy nagyon sokat érdének, ha előkerülnének. A golfról az jutott eszembe, hogy azt írták, hogy az a két darab golflabda, amit a holdra szálláskor valamelyik astronauta elütt a Holdon, azoknak darabjának értéke nagyjából olyan $10 millió lenne. Ha valaki esetleg el akar pattani a Holdra, keresse meg a labdákat, hozza vissza, gazdag lesz.
Én üzletet nem látom, tehát én nem kötném üzletet ezt, hogy visszaadom, vagy sem, én is vagyok olyan hülye, mint te, Galuska, hogy ezt visszaadnám. Amit én megnéznék, hogy egyszer előkerülne, az az eredeti remake. Ugye a futballban 1970-ig ez járt a világbajnoknak, az volt a feltétele, hogy valamelyik megjegy.
Azt lopták el Brazíliától?
Nem, de várjál. Először ugye ellopták Angliába, 66-os VB előtt, aztán ott befutott ki volt állítva, az őrök egy picit ott hagyták, elmentek pisi szünetre, visszajöttek, kupa sehol, üres a vitrin. És akkor egyszer csak telefonált valaki az angol szövetséghez, hogy hát 15.000 fontért visszaadná, aztán telefonálót ezt lekapcsolták, és ennek sehol nem került elő. Egészen addig, míg egy Dave Corbett nevű csávó nem sétáltatta Piklősz nevű kutyáját Londonban, és egy ilyen spárgával átkötve megtalálták a remake kupát, amit aztán visszaadott, irgalmatlan sok kitüntetést kapott, hasonló. Aztán később 2000-es években bevallotta egy Sidney Kagerer nevű ember, hogy ő lopta el, halálos ágyán, mindegy. De nem ez.
Kupa Meccano!
Az. Ez meg lett. 70-ben ugye a nagyszerű Brazília a harmadik VB-cím után hazavihette az eredetit. Szokásos brazil tárolási mód, bevágják a szövetségbe, szekrénybe, és hát nyilván hibátlanul nem őrzik az objektumot. Trófea el, és azóta sincs meg. Tehát ugye vannak különböző teóriák, hogy valami milliárdosnál van a szekrénybe, beolvasztották, bármi ilyesmi, senki nem tudja, mi van az eredetivel. Brazoknál van egy remake kupa, de az nem az az eredeti remake kupa, aminek kéne lennie. Úgyhogy ha egyébként az előkerülne, mint egy 50 év után, azt nem tudom megbecsülni, hogy azért már az mennyit érne.
Hát ez viszonylag tényleg soknak tűnik. Egyszer a Stanley kupa is eltűnt, akkor még nem volt ekkora, még csak a tetején lévő tényleg az a pici kupa tálka volt maga az erekje. A ma már emlegetett Montreal Canadiens nyerte meg abban az évben, visszamentek abba a kocsmába, ahol mulattak a bajnoki cím megszerzése után, és a mosogatóban találtak a kupára. De aztán volt olyan, hogy valahol valami folyóba is dobták, mint például Muhammad Ali az első olimpiai aranyát. Ez egyetlen?
Egyetlen.
Igen, ott is ugye
van egy elment profinak, még, hát ugye ő még akkor Cassius Clay volt, amikor ez az egész olimpia történt, akkor még nem Muhammad Aliként nyert, hanem Cassius Clayként. És ő csak később lett Muhammad Ali.
Na, mondjad, Marcus, mit hoztál Bayern München?
Ja, nekem, de az ennél sokkal kisebb volumenűnek nem annyira értékes, még nem csak nekem, csak az beugrott, ez egy vicces videó volt, hogy amikor 19-ben a Bayern München 7-2-re megvert a Tottenhamet a BL-ben, akkor ugye a Serge Gnabry rugott 4 gólt, bárhol javíts ki, ahol rosszul emlékszem, Attila, de azt hiszem így volt, és akkor ott a meccslabdát ugye azért ilyenkor el szokás tenni, mert hát azért ez mégse egy kis teljesítmény a Bajnokok Ligájában 4 gólt lőni. És akkor volt egy videó, keringett a neten utána, hogy a Gnabry hóna alatt vitte a meccslabdát, ott körbe mentek a szurkolóknak megköszönni a támogatást, a Bayern játékosok, és valahogy oda került ez a labda a Javi Martínez, ez azt hiszem, aki megfogta, és nemes egyszerűsége kibombázta ezt a labdát a nézők közé, és azt nyilván valaki elkapta, és hazavitte, soha nem került vissza, én úgy tudom, Gnabryhoz ez a meccslabda, amelyet ugye négyszer rugott a kapuba azon a napon, de hát nyilván ennek azért az értéke meg a volumene kisebb, de neki azért lehet, hogy hiányzik.
Hát neki nyilván hiányzik, ugyanakkor én itt mindig ilyenkor a modern fociba azzal szoktam gondba lenni, hogy na jó, rugunk négyet. Na de tudod, hogy melyik labdával utra azt
jó,
a négyet?
Hát ez jelképes.
Tizenvalahány labda van ott.
Ez nyilván jelképes. Hát
abban vegyen el egyet, aztán csókolom, hát akkor egyet kirugott a Martínezet is. A Martíneznek minden megvan, bocsájtom mindig a Bayernbe.
Ja,
nem az biztos.
Nyilván csak.
Egyébként azt a meccset, azt a Galuskával együtt nem nagyon láttuk. Akkor egy helyen voltunk éppen, amikor ez a mérkőzés zajlott. Csak erre a Galuskán is, hogy emlékszik. Akkor a Sport TV-nek a születésnapi buli a Champs-be. És ott voltunk is, ott volt az a 7-2.
Ja.
Várjál. Ez volt a szándékosunkba készülő Rózsi Zoltán éppen videókazett a gyűjteményét árusította?
Ez már később volt annál. Az olyan 14-15-ben volt.
Ne haragudj, Attila, én a céges bulikkal kapcsolatban kizárólag a fontos dolgokra emlékszem, arra nem, hogy mi ment a tévében. Na, viszont ragadjál meg a 14 labdából egyet, és vidd haza magaddal, erre Will Chamberlain labdája ott van. Megvan neked ez a sztori, Máté?
Hát nekem onnan két sztori van meg. Az egyik az, aki 14 éves volt a meccsen, és egy labdát 500 000 forintért eladott, de megkérdőjelezték a hitelességét, hogy az volt az a meccslabda, és végül azt hiszem 60-70 000 forintért tudta csak eladni. Volt egy másik verzió, az pedig az egyik csapattársa mondta, hogy neki adta, és ő is próbálta, vagy ő is mondta ezt. Aztán én annól olvastam egy cikket, és akkor az volt a lényeg, hogy igazából lehet, hogy mind a ketten igazat mondanak, vagy nyilván az is, hogy egyikük se, de mert ugye több labdát is használhatnak egy ilyen meccs során, és hogy tudom.
Igen, de hát a félmillió sztoriba ugye az a legdurvább, hogy majdnem eladta $500 000 azt a labdát, amit a saját bevallása szerint odasétált 10-valahány éves korában, megfogott és lenyúlt tulajdonképpen, majd utána azzal játszott évekig az udvaron, meg a játszótéren.
Hát erről most eszembe,
ez nem volt meg.
Belső sztori, eszembe jutott erről egy. Attila biztos tudja, mire gondolok, de teljesen lényegtelen, és ilyen tőlem, most már rossz nem fog.
Nem tudom, ne beltenyeskedj, mesélj.
Na, hogy én tudom, hogy mire gondolsz, úgyhogy mondd.
Igen.
De nem mondom, ez gáz, még? Nem mondom. Nem,
hát van most egy, már kénytelen vagy.
Jó, akkor nevek nélkül semmi, van egy
ember. Kire nézve gáz? Ha rád, akkor mondd gond nélkül.
Nem, arra, akiről szó van, de ezt nem mondom, hogy kiről van szó, úgyhogy mindegy, nem, aki egy labdát egy munka helyszínről, illetve kettőt elhozott foci meccsen.
Oké, nekem megvannak a szereplők, jó.
Dolgozott, és utána a felől érdeklődött nálam, hogy mennyiért lehet ezeket értékesíteni a piacon, de hogy egyébként ezek teljesen értéktelen labdák voltak valamilyen. De hát van akinek
az. Annyi kiegészítés, hogy nem sportévés munkatárs, tehát ezt tegyük hozzá. És akkor
igen.
Hát az a mexikói, aki bement a Brest.
Igen, az a Ricsi, mondjuk, azt régóta tudjuk, hogy a Ricsi lopta el egyébként Tom Brady meccsmezét a Super Bowl után, és utána rákente valami mexikóira.
De egyébként, ami még Chamberlainnél legenda, hogy állítólag valahol létezik valamilyen minőségű, valamilyen felvétel a 100 pontos meccsről. mert hogy állítólag az egyik labdaszedő fiú valamilyen formában valamit rögzített, de talán még
Marty McFly névre hallgatott egyébként az a labdaszedő körülbelül fiú egyébként, igen, és már volt nála videókamera.
Meséltem már, lehet, hogy már többször is, és akkor rettentő unalmas, hogy amúgy nekem van a szekrény, vagy a polcon otthon eredeti Premier League meccs labda, amit Premier League meccsről hoztam haza.
Viszont nem nekem meg első ligás korongés.
Na, csak mondom. Mert Liverpool Norwich meccs volt, és kim voltam apukámmal az Anfielden, és a bemelegítésnél rugdalták a Norwich kapusának a kapujára a labdákat, fölé ütött egyet, és tökéletes ívben az én kezemben landolt, úgyhogy az gyorsan bevágtam a szék alá, és az azóta is ott van otthon a polcon.
Rendben, akkor jó. Viszont így, jó, így akkor most tegyük tisztába ezt a mondatot. De várj, először tegyük, mint azt mondtad, hogy meccslabda. Bemelegítés alatt már kiment, akkor az avval nem játszottak a meccsem. Értéke? Minusz 90%.
Ja, de mondjuk én nem akarom értékesíteni, tehát hogy nem ez a lényeg benne. Nekem azért ez egy jó kis erekje.
Nekem egy Müller joghurtos reklámpólom van a londoni Philadelphia-Boston NBA meccsről.
Várjál, találtam valami olyat is, ami lehet, hogy Máté téged érdekel. Jugoszláviában állítólag volt valami olyan édesség, aminek Jordan volt a tasakja. Annak idején. Ez egy teljesen hivatalosan létező valami, és hát még ott a jugoszláv belső háború környéke előtt jelent meg, és mivel a háború során elpusztult ennek a tasaknak a nagy része, leginkább majdnem mind, ezért most, ha lenne egy olyan csokis papírod, ami lehet, hogy nem csokis papír, de valami édességes papír, az úgy nagyjából 3000 dollárt érne.
Az elég jó biznisz, nincsen, pedig közel nőttem fel a
szerb
határhoz.
Ezért is jutottál eszembe rögtön, hogy meg kéne kérdezni, hogy lehet, hogy otthon így annak idején így hozzád vágtak, hogy itt ez a hülye gyereknek a hülye kosarassal biztos jó lesz.
De tényleg, a nagymamám Tompán lakik, majd lehet, hogy majd lakott, és lehet, hogy majd megnézem, hogy esetleg a szabadkai piacra egykor nem szereztek ebbe egy Jordan édességet. Na akkor eladom 3000-ért.
Ja, igen, elolvastam utána ezt a cikket, és vannak olyanok, akik még a mai napig járnak Jugoszláviába, ilyen kis falukba, boltokba, amerikaiak, hogy hát, ha valahol marad belőle egy darab, de hát ez már valószínűleg ebből nem lesz semmi. Már mondja nektek, hogy mit akarja megvenni, kedveském, hát kiütötte a vanilin. Na, hát jöjjön az utolsó témánk, ami előtt nagy levegőt veszek, mert ez azért nagyon fölbasz engem. A Chicago Blackhawks teljes 11 évvel ezelőtti vezetőségét lefejezték nagyon helyesen. Történt ugyanis, hogy először is két játékos, akkor még John Doe 1 és John Doe 2 pert indított a Chicago Blackhawks ellen, mivel hogy azt állították, hogy 11 évvel ezelőtt a csapat videóedzője Brad Aldridge szexuálisan zaklatta őket, részletekből bőven elég kiemelni azt, hogy baseballütővel kényszerítette orális szexre az akkor 19 éves játékost. A dolog itt szépen csendben folyt egészen addig, amíg John Doe 1 meg nem nevezte magát, ő Kyle Beach, aki akkor 19 éves volt, végül soha nem került az NHL-be, és pályafutása nagy részét Európában játszotta. A többek között egy szezont lehúzott a Miskolcnál is. Előtte az MLB-ben játszott, most a német harmadosztályba került. Ő részleteket mondott el erről az esetről, és ami leginkább kiverte valószínűleg a biztosítékot mindenkinél, ha nem lenne elég undorító eddig is a sztori, hogy ez az akkori rájátszás kellős közepén zajlott. Leült egy válságtanács, benne az akkori általános igazgató Stan Bowman, az akkori vezetőedző Joel Quenneville, és arra jutottak, hogy hát ebben most így marhára nem kell törődni. Aldridge-nak megmondták, hogy a szezon végén távozol innen, és nem érdekel minket, hogy mit csinálsz, viszont sokkal fontosabb az, hogy hosszú-hosszú évtizedek után először Chicago Blackhawks Stanley kupát nyerjen, úgyhogy mindent amögé kell tenni, hogy ez a döntő jól sikerüljön, zárójel a döntőt megnyerték. Aldridge elment, aztán pár évvel később egy másik csapatnál is letartóztatták szexuális zaklatás miatt, ahol börtönbe is került. Na, az a kérdésem felétek egyfelől, hogy mennyire okádtok ettől a dologtól, a másik pedig az, hogy tényleg mind bármi fontosabb lehet, vagy tényleg a győzelem bárminél fontosabb lehet?
Hát az A kérdésedre a válasz az, hogy szerintem annyira, mint te, vagy tehát, hogy nehéz ettől a dologtól nem okádni. És a B válasz, vagy a B kérdésre a válasz pedig az, hogy nyilvánvalóan a mi szemünkben nem, vagy mi azt mondjuk, hogy nem kéne, hogy fontosabb legyen bárminél a győzelem, és hogy nyilván ezeknek a dolgoknak komolyabb következmények kell, hogy legyen, stb. Stb. Viszont az ilyen milliárdos, vagy milliós, stb. Bizniszekben attól tartok, hogy igenis mindennél fontosabb nekik, klubvezetőknek, stb. A győzelem, és hát szerintem ezen a sztorin kívül, még ha gondolkodnánk, akkor tudnánk azért jó pár ilyen példát elmondani, amikor eltusoltak ilyen ügyeket a csapat sikere érdekében. Tehát, hogy sajnos ez valószínűleg ennyire fontos.
Igen, viszont most, ha itt ilyen több milliárdos, meg nagy üzletről beszélünk, ha jobban belegondolna akkor a klubvezetés ebbe, és mind a mellett, hogy egyébként emberileg is ilyenkor az lenne a helyes döntés, hogy ezzel foglalkoznak inkább, de ha a PR részét is figyelnének erre is, átgondolnák, hogy ha most ezt eltusoljuk, de egyszer valaha kiderül, az egyébként szerintem egy klub számára, vagy egy klub szempontjából az nagyobb károkat tud okozni. Ha most a pusztán csak az üzleti részét nézzük, főleg a mai világban, hogy egy utólagos per, meg egy ilyen megjelenő cikk, vagy bármi ilyesmi, az nagyobb károkat tud okozni a csapatnak, mint az, hogy akkor nem nyerik meg a Stanley kupát. Én azt gondolom, hogy felelős klubvezetőként ezt mérlegelve is azonnal lépni kell, hogyha valamilyen történik a klubházatáján.
Igen, és hát ugye most én két nevet mondtam, Stan Bowman, aki nem más, mint az ő édesapja, a világ talán legjobb jégkorong edzője valaha, aki borzasztó mennyiségű Stanley kupát nyert a Detroit Red Wings-el például, és a New York Islanders-el, és az Ottawa Senators-el, és a többi. A másik ember, akit említettünk, aki jelen pillanatban, most már nem, de másfél héttel ezelőtt még a Florida Panthers vezetőedzője volt, Joel Quenneville, aki a világtörténetének második legtöbb NHL győzelmével rendelkező edzője volt. Aztán utána ennek a botránynak a hatására ott kellett hagynia a Florida Panthers-t, és hogy ezek az emberek azért akkor egy Stanley kupáért tulajdonképpen a saját renoméjukat rombolták teljesen le. Megérte ez vajon?
Jó, én más, hadd kérdezzek előtte valamit. Szerinted akkor gondoltak ők arra, hogy ez valaha kiderülhet? Mert ugye ez is benne van, hogy azért merték, mert nem gondoltak arra, hogy kiderülhet. Hozzáteszem, tökéletesen egyetértek az, hogy hányni kell tőle, minden ilyesmi. Csak ugye abban a világban még nem volt annyira fenyegető veszély annak, hogy ez valaha is kiderül. És ez vajon mennyire befolyásolta őket?
Azt akartam kérdezni még egyszer, Galus, hogy ez pontosan hányban történt? Ez mikor volt?
11 évvel ezelőtt.
Még egyszer, bocsánat.
2010.
Egy
évvel ezelőtt. Ja, nem, mert én is az jutott eszembe nekem is, amit Attila mondott, hogy lehet, hogy amikor ez történt, de mondjuk 2010-ben azért már elég aktívan volt, és létezett a közösségi média, stb. Hogy
és nem hogy... ez volt az első zaklatási botrány egyébként az észak-amerikai hokiban, tehát mondjuk nem NHL csapat, de annak idején egy kanadai alacsonyabb osztályban szereplő csapatban 1997-ben is volt egy ilyen zaklatási botrány, ahol egy akkor már az NHL-ben szereplő játékos, akinek most nagyon szégyellem, de azt hiszem Sheldon Kennedy-nek hívják, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, állt ki és mondta azt, és úgy hívják, okos vagyok, hogy annak idején a junior csapatának edzője őt zaklatta szexuálisan. És visszamentek, és kiderült, hogy amikor már attól a csapattól eljött az edző, máshol is hasonló ügyei voltak, és Sheldon Kennedy nevével futott ez a botrány, de sokkal nagyobb teret kapott ez a botrány, amikor azért egy viszonylag komoly tehetségnek tartott, és kifejezetten jó játékosnak számító Tioren Fleury a visszavonulása után mondta el, hogy ő ugyanakkor Sheldon Kennedy csapattársa volt, és ő is kapott ebből, amiből egyenesen következik az ő alkoholizmusa. Most arra már nem emlékszem, hogy Fleurynek mikor jelent meg ez a könyve, mert lehet, hogy egyébként abban az időszakban, amikor valójában a Chicagóban történt ez az egész borzasztó incidens, tehát akkor már lehetett tudni azt, hogy azért nem ez az első eset, és ebből azért komoly baj lehet.
Most közben találtam egy cikket, hogy azért az viszont tényleg erős, hogy utána az amerikai jégkorong válogatott mellé, a női csapat mellé került ez a fickó, mert nem ellenőrizték így a múltját, meg nem kérdezték meg, hogy hova ment, és akkor ilyen U18-as csapattal utazott nemzetközi tornákra, meg ilyesmi. Ez így főleg beteg szerint, vagy jó, nem, tehát beteg, hogy ez így alakult.
Igen, Fleury könyve egyébként 2009-ben jelent meg, tehát egy évvel ezelőtt. Amikor azért, tehát már volt egy jel, hogy az első igazán komoly amerikai jégkorongot, vagy észak-amerikai jégkorongot érintő szexuális botránynak már ott akkor publicitást kapott ez, pont egy évvel előtte. De mondjuk az régen rossz, ha azon gondolkozol, hogy hát ezt megcsinálhatjuk, hát úgyse derül ki.
És szerintem pedig ez bennük volt. Én azt már nem gondolom, hogy akkora faszok lehetnek egy-egy ilyen, nem menjünk messze, van női, aki tornász válogatottnak az orvosánál, aki Isten tudja, hány száz rendbeli zaklatás, meg erőszak vágyával van most egy Larinászra a bíróság előtt. Tehát azt mondja nekik, hogy kussolsz, ez a siker ára, és elhiszi, hogy kussolni fog. És ez végtelenül szomorú. Eleve mondjuk ahhoz nagyon-nagyon beteg vagy kell, hogy egy ilyet kitalálj. És nekem ez az egészben.
Ez a kussolsz, ez figyelj, hát ott tulajdonképpen, ha te egy profi szintű edző vagy, akkor azok a gyerekek, mert azért ne felejtsük el, hogy itt most azt mondjuk, egyébként róla is, hogy 19 éves volt az Egyesült Államokban, persze, az még bőven kiskorúnak számít, ezek a gyerekek rád vannak bízva. És ezek a gyerekek ugyanúgy kezelnek téged, mint a saját szüleiket kis túlzással.
Erre mondtam, hogy milyen beteg vagynak kell hozzá lenni, hogy egy ilyet egyáltalán kitalálják. Tehát szerintem az ilyeneket nem hogy a sportból, de mondjuk úgy a közéletből is úgy kb. Örökre plusz egy évre el kéne takarítani.
Na, csak hogy ne zárjuk le nagyon-nagyon szomorúan és rosszkedvűen ezt az egész műsort, szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit terveztek ma, vagy ezen a héten, amikor kimentek a lakásatokból, kimentek a szobátokból, akkor mit fogtok csinálni?
Galus, én szolidálok veled, azt kell, hogy mondjam, de ezt te tudod, hogy én harmadik hete mankóval járok, és én sem megyek sehova, mert
na jó, de te legalább a családot beengedheted a szobába.
Oké, ez mondjuk kicsiktán. Hát akkor én egy alapéletet fogok élni itthon. Olyat, amire te most nagyon vágysz. Sajnálom.
Jó, Marci, mennyit helyettem a hétem?
Még egyszer, mert várjál, mert nem hallottam, mert szakadozol szar a neted.
Mennyit iszol helyettem a hét?
Most már értettem, bár még mindig szakadozol. Hát én igyak helyetted? Hát te tudsz inni otthon töménytelen mennyiséget a szobában.
Jaj, te szerencsétlen. Na, Attila, mondj valami nagyon kellemeset a végére.
Én elfájít rám a szívedet azzal, hogy nekem mik a terveim a hétre, úgyhogy. Én csak azt mondom, hogy figyelj, gyógyuljál, meg minél hamarabb, aztán gyere
vissza. Mert nem vagyok beteg, bazd meg!
Mert arra rengeteg ostobaságra élőben is szükség van, amennyit te kibír sajtolni magadból.
Jó van, összehozzuk. Figyelj, 10 napig gyűlik. Már egyébként már többeknek mondtam, hogy rendkívül kisimult arcú, nagyon sima, kipihent valaki leszek, mentális állapotban pedig körülbelül hasonló leszek a 100. adásunk leendő vendégéhez, Rosi Zoltánhoz. Ezekkel a kellemes gondolatokkal búcsúzom. Egy hét múlva újra találkozunk. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Bye, sziasztok. Bye!
Sziasztok. Minden jót, Galus, minden jót mindenkinek, sziasztok!
Köszi, puszi!